Jó napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk a kurzus utolsó órájához. Az volt a kurzusnak a címe, amit ebben a fél évben együtt töltöttünk, együtt dolgoztunk benne, hogy értékek és emberképek a gyógypedagógiában, és ráépülve az első fél éves nagy plenáris előadásra, azokról az alapvető fogalmakról, azokról a modellekről, elméleti paradigmákról beszéltünk, amikkel a gyógypedagógia, mint tudomány megkonstruálja a maga értelmezését, azokról a jelenségekről, elsősorban a fogyatékosság jelenségéről, amivel foglalkozik. Szeretném most összefoglalni, hogy miről is beszéltünk az előző fél évben, mihez olvastunk szövegeket, milyen projekteken dolgoztak hallgatóként, milyen témákban írják majd a szemináriumi dolgozataikat. Tudással a befogadó társadalomért, a szociális integráció és a gyógypedagógia. Ugye a cím az ismerős egy gyógypedagógus hallgatónak, illetve mindenkinek, aki kinyitja ennek a karnak az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karának a honlapját, mert ezzel a szlogennel találkozik felül, tudással a befogadó társadalomért. Ennek a karnak, ennek a tudományterületnek, ennek a szakterületnek, a gyógypedagógiának van egy olyan felvállalt célja, amit tudományként is képvisel. Hogyha megnézzük ezt a mondatot, az benne van ugye, hogy egy tudományterületről beszélünk, ami tudást szeretne közvetíteni, például a szakemberképzésen keresztül a leendő művelőinek, de benne van az is, hogy ezt a tudást nem öncélúan keresi, amit kutat, amit a tudományos megismerési folyamatokon keresztül feltárni igyekszik, azt valamire használni is akarja, azt alkalmazni szeretné. Van egy célkitűzése a gyógypedagógiának tudományként is, mégpedig az, hogy a fogyatékos ember, a fogyatékossággal élő embernek a befogadását, a társadalmi beilleszkedését, az integrációját elősegíthesse. Egyfajta küldetésnyilatkozat talán ez. Egy neves svájci szakember, úgy hívják, hogy Urs Heberlin, a gyógypedagógiát egyenesen értékvezérelt tudománynak definiálja, egy olyan tudományterületnek tehát, aminek meghatározott értékek közvetítése és meghatározott célok elérése a feladatai közé tartozik. Hogyha megnézzük, hogy különösen a magyarországi hagyományában, tradíciójában a gyógypedagógia területének milyen mozgásokat figyelhetünk meg, akkor gyakorlatilag egy kettős mozgással, egy folyamatos kettős irányultsággal találkozhatunk. Egyfelől egy figyelem az elődök felé, egyfelől egy figyelem a hagyományra, a tradícióra. Ugye a világ első felsőfokú gyógypedagógus képzőintézményének az utód intézményében ülnek. 111 éve Magyarországon alapítják meg az első felsőfokú gyógypedagógus képzést a világon, és ez egy, hiszen a diasort is így kell használnom az idén, ez egy 375. tanévében járó egyetemen különösen fontos a hagyomány és a hagyományból történő építkezés. Ugyanakkor azonban folyamatos figyelem arra is, hogy mindaz, amit a tradíciónkból merítünk, mindaz, amit a gyógypedagógia az elődök tudásából, gyakorlati tapasztalatából ismerhet, azt hogyan tudja alkalmazni a jövő új kihívásaival szemben. Ugye ezt a fél évet úgy kezdtük, hogy olvastunk egy esszét, I.S. Sándornak az esszéjét, aminek az volt a címe, hogy a gyógypedagógiai tradíció. Ebben a szövegben ő azt elemzi végig, és azt próbálja bizonyítani, hogy a magyarországi tudományfejlődésben a gyógypedagógiának egyfajta különutassága figyelhető meg. Egy olyan folytonosságtudat jellemzi, amelyik túllép az előző fél évszázad, az előző, a 20. század második felének a nagy történelmi és társadalmi fordulópontjain is, és egy vállalható örökséget, egy vállalható értékrendszert visz tovább akkor is, amikor teljesen új társadalmi, politikai, gazdasági körülmények között működik tovább a nagy történelmi fordulópontokat elhagyva. Egyfelől tehát nagyon fontos a magyar gyógypedagógiában ez a fajta állandó viszonyulás és reflektálás a hagyományhoz, másfelől pedig a folyamatos nyitottság, az új kihívások, az új társadalmi értékek, az új szociális vagy akár gazdasági keretfeltételek között megvalósítani azt a célkitűzést, ami a befogadó társadalom, a fogyatékos emberek beilleszkedését lehetővé tévő társadalmi környezet megkövetelhet. A cél tehát a társadalmi illeszkedésnek, a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedésének a megvalósítása, a lehetővé tétele. Ennek a magyar tradíciónak az egyik legnevesebb képviselője, a 30-as, 40-es években a II. Világháború előtt Európa és világszerte irigyelt magyar gyógypedagógus képzésnek a megalkotója és a jogelőtt főiskola igazgatója, Tóth Zoltán 1933-ban az Általános Gyógypedagógia című munkájában azt írja a gyógypedagógiai feladatairól gondolkodva, hogy a társadalom életének kialakulására ható tényezőket a megelőzés és védelem szempontjából tehát nem csak értékeli, hanem elméleti és gyakorlati jelentőségű feladatokat is tűz ki. A különböző társadalmi tényezőket e feladatok megoldása érdekében támogatja, a társadalom életéből hiányzó törekvéseket felébreszti, ezeket valóra váltani segíti. Ez egy nagyon modern dolog, amiről itt Tóth Zoltán ír. Tessék felfigyelni az évszámra. 1933. Németországban ebben az évben jelenik meg a fogyatékosok kényszer sterilizációját elrendelő törvény, és 6 év múlva, 1939. szeptember 1-én, a háború kitörésének napján Hitler aláírja azt a rendeletet, ami lehetővé teszi súlyos szülési károsodásokkal születő csecsemők esetében az aktív eutanáziát, vagyis a megölésüket. Ugyanebben az időben Tóth Zoltán arról ír, hogy a társadalomnak, ahogy ő nevezi, a fogyatékosügyi társadalompolitikának, és ezt a gyógypedagógia részeként kezeli, a feladata azon feladatokat kitűzni maga elé, amelyek a megelőzés, a védelem és a társadalmi beilleszkedést szolgálhatják. És tessék arra felfigyelni a 21. század elején, hogy ez a most már majd 70 éves gondolat mennyire modern, mert nem csak arról beszél, hogy hogyan illesszük hozzá a fogyatékos embert a társadalmi keretrendszerhez, hanem azt mondja, hogy a társadalom életéből hiányzó törekvéseket fel kell ébreszteni, vagyis a keretrendszert is meg kell változtatni ahhoz, hogy ez a társadalmi beilleszkedés lehetséges legyen. Ugye itt találjuk meg a különbséget az integráció és az inklúzió fogalmai között. Az első azt vizsgálja, hogy hogyan tudok minden segítséget megadni ahhoz, hogy egy fogyatékos gyermek egy többségi iskolában, hogy egy fogyatékos ember a többségi társadalomban be tudjon illeszkedni a változatlan keretfeltételek közé. Az inklúzió pedig azt jelenti, hogy hogyan tudom a rendszert átszervezni, hogyan tudom a kereteket átrendezni, annak érdekében, hogy senki ne rekesztődjön ki annak az iskolának, annak az intézménynek a használatából. Ugye abban a tekintetben, hogy mit is értünk tulajdonképpen a fogyatékosság jelenségén. A gyógypedagógia a történeti során, ebben a fejlődésében, a hagyományában többféle válasz dolgoz ki. Az első válasza arra, hogy miben is áll az a különbség, amit a mindennapi életben tapasztalok, hogy vannak gyerekek, akik másképp fejlődnek, mint a többi, másképp tanulnak, mint a többi, hogy vannak személyek, akik másképp viselkednek, más képességekkel jellemezhetők, mint az elvárásaink. Az első válasza a gyógypedagógiának ezt a különbséget, ezt az eltérést a személyen belül próbálja keresni és definiálni. Ulrich Bleidig, a nagy német teoretikus ezt a modellt személyorientált klinikai paradigmának nevezi, úgyis találkozhatnak vele, hogy a fogyatékosság és a gyógypedagógia orvosi modellje, orvosi paradigmája, mert ahogyan a gyógypedagógia első képviselői közül sokan orvosok, Magyarországon is Ransburg, Szondi, Bárci, Gusztáv, Török Béla és a többi nagy alapító, a gondolkodás is először abban az irányban megy, hogy a tünetek azok a személyen belüli magyarázatokkal lesznek feltárhatók, és hogyha meg akarom érteni a másként viselkedés, a másként fejlődés, a másként működésnek a jelenségét, akkor a személyen belül kell megtalálnom az oki tényezőket. A fogyatékosságot ez a modell egy egyéni, individuális minőségnek tartja. Ott van mögötte egy határozott elképzelés miről, a normalitásról, vagyis hogy van elvárható, van bevett, van a többségre jellemző tulajdonság, vagy viselkedés, vagy fejlődés, vagy fejlődési ütem. És még ha tudja is, hogy az, hogy mit tartozik bele a normalitásba, és mi abból ki, mi az, ami már, abból, ami már abban nem fér bele, ha ezt egy relatív fogalompárnak tartja, akkor is van egy képe arról, hogy normális és atipikus fejlődés. És ennek a hátterében fogyatékosságról akkor beszél, hogyha ezeknek az elvárásoknak mondjuk egy meghatározott sérülés vagy károsító tényező, ami az egyéni fejlődés menetnek valamelyik pontján, születés előtt, alatt vagy után fellép, ennek a hatására tehát az egyéni fejlődés menet egy más pályát kezd bejárni, megváltozik például a fejlődési üteme, lelassul, és más eredményhez, más képességstruktúrához, más személyiségvonásokhoz vezet. Az Egészségügyi Világszervezetnek az 1980-as klasszifikációs rendszerében, amit magyarul a betegségek nemzetközi osztályozása rendszerének ismerünk, ebben a klasszifikációs rendszerben a fogyatékosságnak a definíciója ezt a személyorientált orvosi analógiájú megközelítést tartalmazza. Nagyon fontos ebben a modellben, hogy elkülöníti egymástól az egyéni fejlődésmenetben fellépő eltéréseknek három különböző szintjét, és sérülésekről, károsodásokról beszél akkor, amikor a testi, az organikus tulajdonságok változnak meg, az anatómiai struktúrák. Funkciózavarokról, fogyatékosságokról beszél akkor, amikor a működésben, a képességekben, a biológiai tulajdonságokra épülő funkcionális tekintetben találkozunk változásokkal, és ismeri már ez a 80-as definíció a szociális tulajdonságoknak a szintjét is. Ott akadályozottságként, hátrányként definiálja azokat az eltéréseket, amiket a folyamat végén egy irányba mutató ok-oksági folyamatnak a végén el tud képzelni. Nézzünk egy példát, legyen a kiváltó ok egy genetikailag meghatározható, egészen biztosan diagnosztizálható betegség, az izomsorvadásnak, az izomdisztrófiának egy fajtája. Ez ugye tudják, az X-kromoszómához kötötten recesszíve öröklődik. A nők, akiknek a nemi kromoszóma párja X és X, ők bennük ez nem manifesztálódik, de a fiúgyermekeknek 50%-os valószínűsége van arra, hogyha az édesanyától a beteg gént hordozó X-kromoszómát öröklik, amit nem ellensúlyoz egy másik domináns egészséges gén, akkor bennük megjelenik a betegség. A szervezet szintjén, az organikus szintjén ez a vázizomzat fokozatos leépülésével jár. Sérülés, károsodás az anatómiai struktúrák szintjén, a szövettani szinten megállapítható a folyamat. Erre épül a funkcionális területen a képességeknek, az adott anatómiai struktúrák hordozta képességeknek a megváltozása. Itt jelesül nyilván a mozgásképesség, előbb-utóbb ezek a gyermekek például kerekesszékbe kényszerülnek. És a harmadik szinten megváltozik a mozgásfogyatékosság miatt a szocializációnak, a társas szerepek eltanulásának, megtanulásának a menete, és kialakul tulajdonképpen egy olyan hátrányos helyzet, amiért kérem, erre figyeljenek fel, ez a modell az egyéni állapotot okolja. Ő az, akinek ez a genetikai betegsége van, emiatt ő az, akinek megváltoznak a testi struktúrái, emiatt ő az, aki mozgásában korlátozottá válik, és emiatt ő az, aki nem tudja ugyanazokat a társadalmi szerepeket betölteni, amit egészséges mozgású, épp mozgású személyek tudnak. Ismeri tehát ez a modell már az ember biopszichoszociális egységének a fogalmát, de még az egész problémát az egyénen belül hagyja és kezeli. Mi következik ebből az ellátásra, a megsegítésre vonatkozóan? A gondoskodásnak az elképzelése, egy nagyon hierarchikus kliens segítő szakember viszonyban létrejönnek tulajdonképpen azok az intézmények, iskolák és egyéb ellátó intézmények, ahová a fogyatékos gyerekeket, a fogyatékos fiatalokat és a fogyatékos felnőtteket, kiemelve őket abból a hétköznapi környezetből és abból a társas közegből, amiben, hiszen ez a feltételezés a hátrányaik és a fogyatékosságaik miatt nem tudnának boldogulni, létrehoz a számukra külön iskolákat, külön élettereket, külön szinteleit a létezésnek, különleges emberekhez, különleges ellátásokat, különleges intézményeket rendel, és a gyógypedagógia is magát egy különleges pedagógiaként fogja fel és definiálja, amelyik azért jelenik meg, mert amikor már minden gyermeknek iskolába kellene járni, mert bevezetik az általános és kötelező népoktatást, akkor feltűnik 250 éve Magyarország első gyógypedagógiai iskolája 1802-ben kerül megalapításra, éppen azért, mert feltűnik, hogy a fogyatékos gyermekek nincsenek ott a többiek között a népiskolákban, és akkor arra az a rendszer szintű válasz, hogy hozzunk létre a számukra, csináljunk nekik különleges iskolákat, ahol minden másképp szerveződik, minden másképp működik, mint a többségi intézményben. No, ez az az értelmezés, ami aztán nagyon sokáig meghatározza a rendszernek a kiépülését. Ez az az értelmezés, ami nagyon sokáig a Magyarországon is, mint a erős gyógypedagógiai tradícióval rendelkező országokban, 150-200 éven keresztül azon dolgozik, hogy minél differenciáltabb, a pici eltérésekhez minél finomabban illeszkedő hálózatos intézményrendszert hozzon létre, sok-sok külön iskola típust a sok-sok külön fogyatékos populációkhoz, népességekhez. A 20. század 70-es éveitől kezd a kétely megfogalmazódni, hogy jó ez az elgondolás, jó-e a kiemelni őt a többségi közegből és a sajátos igényeihez, a sajátos fejlődési üteméhez, a sajátos képességeihez, minél pontosabban illeszkedő pedagógiát elkülönített környezetben biztosítania számára. És ekkor a 20. század második felében egyre erőteljesebben jelennek meg azok az elméleti modellek, a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva, amelyek azt mondják, hogy nem szabad elvonatkoztatni azoktól a szociális terektől, ahol a fogyatékosság minősítése tulajdonképpen személyekre megtörténik. Vannak a határtudományokban fontos elméleti változások, amik kihatnak és kiváltják a gyógypedagógiában is ezt a típusú, a szociális vonatkozások felé történő fordulást. Ebből az egyik nagyon fontos, egy amerikai szociálpszichológus és pszichiáter, Irving Goffman elmélete, a stigma fogalma és a stigmatizációs elmélet. Goffman ugye abból indul ki, hogy a társadalom és a közösség minősíti a tagjait, És ahhoz, hogy rutinszerűen egymással érintkezni tudjunk, ahhoz a mindennapi érintkezéseinkbe, az interakciókba már meghatározott előzetes elvárásokkal, elképzelésekkel, tudásokkal megyünk bele, és ezek az interakciók, ezek az érintkezések jól működnek akkor, hogyha az interakciós partnerem, az a másik személy, vagy az a másik ember, az megfelel azoknak az elvárásoknak, amilyeneknek szerintem neki lennie kéne, úgy viselkedik, olyanok a tulajdonságai, úgy zajlik közöttünk az érintkezés, ahogyan az én elvárásaim azt előírják. Ezeknek az összességét Goffman úgy nevezi, hogy a személy vagy a csoport virtuális, képletes, szociális identitása, hogyha ehettől nem tér el nagyon a tényleges, az aktuális, vagyis a valós identitása, én meghatározása és a valós tulajdonságai, akkor gond nélkül érintkezünk egymással. Akkor azonban, hogyha a kettő között egy nagyon nagy eltérés tapasztalható, akkor ez a diszkrepancia, ez ahhoz vezet, hogy ez a különbség felnagyul, vagy adott esetben akár mesterségesen konstruálódik, és egy komoly eltérés tapasztalható az adott személy vagy csoport tényleges, felvállalt, maga definiálta identitás elemei, és a közösség által vele szembesített tulajdonságok, viselkedés minták között. Egy példát hagy olvassak fel Goffmannek a nagyon izgalmas tanulmányából, ahol biográfiai, életrajzi beszámolókon, esettanulmányokon keresztül ismertet meg minket valami miatt stigmatizált személyeknek a megbélyegzési folyamatával. Egy fiatal vaknőnek a visszaemlékezése életének arról a pillanatáról, amikor miután valami miatt megvakul, először életében átlépi egy gyógypedagógiai intézménynek a küszöbét. Idézem tehát. Kérdésemet, amellyel vezető kutya iránt tudakozottam, udvariasan elhárították. Egy másik látó ottani dolgozó fogott kézen és körbevitt az intézetben. Meglátogattuk a Brej-könyvtárat, az osztálytermeket, a klubszolgákat, ahol a vaktagokból álló zenei és színházi csoportok jönnek össze, a pihenőtermet, ahol ünnepi alkalmakkor vakok táncolnak vakokkal, a tekepályákat, ahol a vakok egymással mérkőznek, a kávéházat, ahol az összes vak összegyűlik a közös étkezésekre, a hatalmas műhelyeket, ahol a vakok azzal keresik meg a mindennapi kenyérnek valót, hogy kefét és söprüt kötnek, szőnyeget szőnek, vesszőből székeket vonnak. Ahogy szobáról szobára haladtunk, mindegyre lábak csoszogását, elhalkuló hangokat, botok kopácsolását hallottam. Itt volt hát a világtalanok biztonságos, elkülönített világa, egy egészen más világ, mint amelyikből jöttem, ahogyan erről a társadalmi gondozó előre biztosított is. Azt várták tőlem, hogy bevonulok ebbe a világba, hogy feladom a hivatásomat, és abból fogok élni, hogy kocpamacsokat gyártok. Az intézet boldogan megtanít arra, hogyan kell kocpamacsokat csinálni. Az várt rám, hogy az életem hátralévő részében táncoljak a többi vakemberrel, kocpamacsokat csináljak a többi vakemberrel, étkezzem a többi vakemberrel, a rettegéstől szinte émelyektem, ahogyan lelkemben lassan összeállt ez a kép. Ilyen pusztító elkülönítettséget még sohasem éltem át. Mi a legnagyobb problémája ennek a fiatal nőnek? Az, hogy nem lát? A fogyatékosság, mint képesség, hiány? Vagy zavar? Hát micsoda? Fanny?
Maga az elkülönítés, hogy ez az ijesztő valóságtól teljesen távol intézmény.
Igen. Pontosan. Az a sors, amire vár. A fogyatékosság nem mint individuális kategória, hanem mint stigma. Mint egy kép, amit valaki róla megrajzolt annak előtte, hogy megkérdezte volna, milyen is ő valójában. És ugye ebben a modellben a gondoskodás paradigmájának megfelelően, ugye a 70-es években vagyunk a szövegkeletkezésének az idején, elrendeli a helyét egy külön világban, a vakok biztonságos, elkülönített világában. Ez tehát az egyik, ami kiváltja a szociális fordulatot, a stigmatizációs hatásoknak, a minősítési folyamatoknak, a fogyatékosságnak, mint szociális konstrukciónak a megjelenése az elmélekalkotásban, ezeknek a gyakorlati tapasztalatoknak az alapján. Lehet, hogy ez az intézmény azt írta föl a feladatára, hogy ő a fogyatékosok megsegítését szolgálja, de emellett mit is szolgál? A társadalmi kirekesztését. És a másik terület, ahonnan nagyon erőteljesen érkezik a szociális modellek felé történő kitekintés, vagy a váltás iránti igény, azok az iskola rendszeren belüli úgynevezett szelekciós vizsgálatok, amik felhívják a figyelmet arra, hogy bizonyos gyermekek a többségi közoktatási intézményben egyfajta összeillési zavarként jelentkezve nagyon sok esetben kiutasítódnak onnan, hiszen hogyha a közoktatási rendszernek van egy többségi szegmense és van egy speciális gyógypedagógiai intézményekből álló szegmense, akkor ugye az a kérdés, hogy ki kerül fogyatékosnak minősítve a gyógypedagógiai iskoláztatásba. Ezt az ábrát a hallgatóság ismeri az előző fél évből, és Sándornak egy tanulmányában kerül leírásra, hogyha három komponens, három összetevő nem illeszkedik össze, aminek pedig össze kellene illeszkedni ahhoz, hogy a gyerek zavartalanul jusson előre a közoktatási intézményrendszerének a grádicsain, ugye az egyik maga a gyermek és az ő nevelhetőséggel jellemezhető tulajdonság együttese, az a környezeti feltételek, illetve az ő saját testi idegrendszeri adottságai által meghatározhatott, nagyon bonyolult tulajdonságegyüttes, ami eldönti, hogy ő hogy reagál a nevelési-oktatási kínálatra. A második a követelményrendszer, hiszen azért, hogy valaki előre jusson a következő osztályba léphessen, hogy beiskolázásra kerülhessen egyáltalán, megfelelő beugró küszöb szinteket vár el az oktatási rendszer. Ezek a nevelés és az oktatás követelményei. Na most, hogyha a gyerekek sokféleségéhez, heterogenitásához nem illeszkedik jól, amit követelek tőle, ugyanazt követelem sokfélétől, akkor itt már keretkezhet egy súlyos konfliktus, és a harmadik komponens az ábrán a követelmények elérését szolgáló pedagógiai segítség. Én a pedagógus és az iskolám. Mit adok ennek a gyereknek, pont ennek, annak érdekében, hogy elérhesse a következményeket, és tudok-e különféléket adni különféle gyerekekhez? Tudok-e különféle szükségletekhez, különféle igényekhez, különféle pedagógiát igazítani? A magyar oktatási rendszer a nemzetközi felmérések szerint arról híres, hogy nem az iskolákon belüli különbségek a nagyok, vagyis hogy sokféle gyerek tanulhat együtt ugyanabban az intézményben, hanem az iskolák közötti különbségek. Az iskola rendszer leképezi a társadalmi háttér és az egyéni képességek, a környezeti és a testi idegrendszeri feltételeknek a sokféleségét. És ezért az iskolák közötti különbségek lesznek nagyok. Ez nagyon erőteljesen az ellen hat, ugye, hogy a gyerekeknek az optimális esélyegyenlőség a rendszerben biztosítható legyen. És a másik pedig az a módszertani kultúra, ami a magyar iskolákat jellemzi, az nagyon sok esetben nem tud megfelelően differenciált, nagyon sokféle, különféle megsegítést tenni a gyerekek heterogenitásának a kielégítésére. A szociális magyarázat, a fogyatékosság szociális meghatározottsága tehát kivált egy komoly változást a gondolkodásunkban, a gyógypedagógia területén is, és ezt az Egészségügyi Világszervezetnek a 2001-es új fogyatékosság definíciója jól mutatja. Ez a funkcióképesség nemzetközi osztályozása címet viseli ez a klasszifikációs rendszer magyarul. Itt látják, már egy más összefüggés rendszert feltételez. Ugyanazon komponensek között. Mert a károsodás az továbbra is a testi organikus tulajdonságokra vonatkozik. A tevékenység az továbbra is a működésre, a funkcionális szintre. A részvétel pedig a participáció a társadalmi beilleszkedés feltételrendszereire, De két komoly különbség van a korábban mutatott és e között a definíció között. Az egyik ugye, hogy itt a három különböző szint, a biopszichoszociális egységként felfogó ember különféle tulajdonság együttesei között már kölcsönhatást feltételez ez a definíció és ez a modell. A nyilak már mindkét irányban mutatnak, ma már nagyon jól tudjuk, hogy a szélsőséges szociális kirekesztés is állhat a folyamat elején, és lehet oka a funkcionális problémáknak, vagy visszahathat az akár a testi egészségi állapotnak a szintjére is. A másik különbség pedig az ábra alján az, hogy már nem csak a személyen belüli, mint az első modellnél tényezőket feltételeztünk a háttérben, vagy feltételezünk a háttérben, hanem nagyon jól tudjuk, hogy a környezeti, társadalmi feltételek is hatnak a szintek közötti kölcsönhatásokra. Nem feltétlenül azért nem ül itt most ebben a teremben egy kerekes székes hallgató sem, mert ő ne lenne képes azt a szociális szerepet, hogy egyetemi hallgató, hogy gyógypedagógus hallgató betölteni, hanem ennek esetleg egyszerűen olyan okai vannak, amelyek az akadálymentesítés hiányában kereshetők. Az ország időben első teljesen akadálymentes felsőoktatási intézményeiben ülnek erre, ugye mi gyógypedagógus hallgatók és oktatók büszkék vagyunk. Itt ebben a házban gond nélkül közlekedik már egy mozgáskorlátozott, vagy egy látássérült, vagy egy bármilyen fogyatékosságú ember, mert beszél a lift, mert Braille-ben van írva a kávéautomatára a cappuccino, és mert vezető vonalak segítik a látássérülteknek a közlekedését, de hogy az Ecseri úti metró megállóból hogy jut be az épületbe, az már ugye egy külön tortúrának és külön bravúrnak a kérdése lenne. Amiről tehát beszéltem ebben az előadásban, az egy olyan változási folyamat, ami a tudományterületünk, a szakterületünk, a gyógypedagógia értelmezését a fogyatékosságról jelentősen megváltoztatja, és aminek a hatására most már nem, vagy egyre inkább nem, vagy nem csak egyéni minőséget és tulajdonságot értünk fogyatékosságon, hanem egy szociális konstrukciót, ahol a személyes adottságokon és tulajdonságokon kívül a társadalmi környezet is meghatározó. Ha azzal kezdtem, hogy a célkitűzés a befogadó társadalom, és a célkitűzés a fogyatékos ember beilleszkedése azokba az intézményekbe, azokba az életterekbe, azokba a közösségekbe, amit mindenki más a társadalomban használ, akkor a fogyatékosságára úgy kell néznünk, mint egy nagyon erőteljesen a mi szociális struktúráink által meghatározott probléma, és ennek megfelelően kell őt gyógypedagógusként majd segítenünk. Köszönöm szépen a figyelmüket!